Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megköszönni így ebben a formában is mindannyiatok számára az imákat, amiket értem elmondtatok, és hálás szívvel dicsőítem a Jóistent, hogy így felállhattam és hogy meggyógyulhattam. Nagyon köszönöm. Jóisten áldjon meg benneteket érte. Gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni. Képzeljétek el, a régi világban élt egy király, aki a fiát egy bölcsre bízta, egy kiváló nevelőre, és azt mondta neki, hogy neveld az én fiamat, hogy jó ember legyen belőle, kiváló jellemmel rendelkezzen, és majd ő is jó király lehessen. De egy dolgot nem tehetsz meg, bármit is tesz a fiam, nem verheted meg. Nem büntetheted meg így. Hát ez a fiú tudta ezt a szabályt, és nagyon sokszor rosszul viselkedett. És mivel tudta, hogy nem kaphat ki, ezért nagyon sokszor úgy bánt másokkal, a társaival, hogy az helytelen volt, és ez a bölcs nevelő gondolkodott, hogy mit tehetne annak érdekében, hogy ezt a fiút jobb belátásra bírja. Szerintetek mit tehetett? Gyerekek, nem gondolkodtok rajta? Még ilyenre nem gondolkodtok, ugye? Na hát ez a bölcs nevelő, képzeljétek el, azt a megoldást választotta, hogy amikor ez a fiú egyik alkalommal kegyetlenül bánt el másokkal, a társaival, akkor az ő legkedvesebb pajtását, akivel mindig együtt játszott, mindig együtt töltötték az időt, és nagyon szerette őt, az ő bűne miatt elővették, és azzal a kegyetlenséggel, ahogy ő bántalmazott másokat, megveszőzték. A szeme láttára, és végig kellett néznie. Nem szóltak semmit, csak ezt tette, nevelő. Ez a fiú, ez a királyfi nagyon megrendült, mert szerette ezt a pajtását. És annyira fájt neki, hogy igazságtalanul őt bántják. De hát nem volt mit tenni, végig kellett néznie. Aztán ezen gondolkodott, és másszor is előfordult. És akkor már nagyon megrendült. Ő miatta egy másik gyermeket bántanak és büntetnek meg. És ez a dolog, ez a valóság annyira megrendítette, hogy elhatározta, hogy jó lesz. Hogy nem fog rossz dolgokat csinálni, hogy ne kelljen másnak szenvednie ő miatta. Gyerekek, ez a példa felhívta a figyelmemet arra, hogy hasonlóak vagyunk mi is, emberek. Gyerekek, értetek, Jézus szenvedi el a bűneitek következményét. Mindannyiunkért vállalt egy helyettesítést, az áldozatot. Mert tudjátok, Isten világrendjében, hogyha valaki a legkisebb bűnt is elköveti, nem kell hozzá nagy dolgot elkövetnie, a legkisebb bűnt is elköveti, akkor képzeljétek el, azt mondja a Jóisten törvénye, így mondja, a bűn zsoldja a halál. A halál hatalma alá kerül az ember, ti is gyerekek. A legkisebb bűnt elkövetitek, az Isten törvénye szerint ti a halál hatalmába kerültetek. Ti meg fogtok akkor halni, és el fogtok veszni. De Jézus látva azt, hogy ti jót akartok, hogy ti szeretnétek jók lenni, és ő szeretve benneteket, az irántatok való szeretete következtében bízva bennetek, hogy ti jók akartok lenni, ezért ő elvállalta helyettetek a ti bűneik büntetését, a halált. És az oda vezető szenvedést, azt a szenvedést, azt a vesszőzést, amit az a kis pajtás viselt el a királyfi helyett, Jézus az egész életünkre nézve helyettünk elszenvedi a bűneink büntetését. És gyerekek, ahogy ez a királyfi emiatt, látva ezt az igazságtalan szenvedést, ahogy miattunk is Jézus igazságtalanul szenved, ennek a valósága annyira megrendítette, hogy elhatározta, hogy megjavul, ugyanígy vagyunk mi is, és lehettek ti is, hogy minket is csak ezt tud megváltoztatni. A mi szívünket is. hogy Jézust szemléljük a kereszten, aki értünk szenvedett, helyettünk szenvedett, és bennünket így váltott meg. Titeket is ezt tud megváltoztatni. Ezért arra kérlek benneteket, és kedves szüleiteket is, hogy beszélgessetek együtt Jézus haláláról, Jézus szenvedéséről, Jézus megváltó áldozatáról. Tudjátok, a világ ebben az időszakban, április elején a húsvétot ünnepli, ami Jézus halálának és feltámadásának az ünnepe így a Bibliában, amikor ebben az időszakban történt körülbelül. És ennek kapcsán írtam nektek üzenetet, most vasárnap fogjátok megkapni, és ezt írtam le nektek, hogy ennek fényében gondolkodjatok el ti is Jézus haláláról és megváltó áldozatáról. Egyedül ez tud benneteket és bennünket is megváltoztatni, jobbá tenni. Semmi más. Az Isten irántunk való szeretete. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, és most gyermekek, nektek is szól az Isten tisztelet, ameddig el tudjátok, tudtok figyelni, mert a családról lesz szó. Ti is családban éltek, mindannyian családban élünk valamilyen formában, és a mennyei világban is van egy család, egy mennyei család, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ők bennünket hívnak a családjukba, hogy Isten gyermekeivé váljunk, azok is vagyunk különben, de a mi akaratunk és döntésünk következtében még inkább azzá lehetünk. Kedves testvéreim, a család értékét nem lehet eltúlozni. A Biblia szerint ez az alapja a társadalomnak, ez az alapja az egész életnek, és mivel most jelen pillanatban azt látjuk a világban, hogy hullik össze a család, hogy mennek tönkre a családok, alig van boldog család, hát erről a témáról gondolkodnunk kell a gyermekek nevelése miatt is, hogy milyen nagy jelentősége van ennek. A Nagyorvos Lágyomán című könyvben 7 fejezet szól erről a kérdésről, képzeljétek el. 7 fejezet. Óriási jelentősége van. Így írja Ellen White a bevezető gondolataiban. Az emberiség helyreállítása és felemelkedése a családban kezdődik. A szülők munkája minden más munka alapjául szolgál. A társadalmat családok alkotják, és ezért az olyan, amilyenné a családfők formálják. A szívből indul ki minden élet. A társadalom, az egyház és a nemzet szíve pedig a család. A társadalom jóléte, az egyház eredményessége, a nemzet virágzása az otthon befolyásán múlik. Hatalmas horderejű kijelentések ezek, és tényleg így van, és minden bizonyal azért tart ott a világ, ahol tart, meg a kis magyar világunk is, mert a családok elveszítették a létalapjukat. Nem alkotnak már sokan családot, az együttélés formája alakult ki, a gyermeknevelés és az egész családi élet teljes bizonytalanságban van. Emlékszem rá, amikor néhány évvel ezelőtt hívtak Győr-Sopron megyében többfelé, mivel ilyen hát a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyv kapcsán hívtak többfelé ilyen szakértőként, hogy az erkölcsi nevelés és a családi életre való nevelésről tartsunk órákat, továbbképzéseket tanároknak. És megtartottuk ezeket a továbbképzéseket, elmentünk, és hát tudjátok, akkor lehetett volna választani ezt a tantárgyat az iskolákban, hogy családi életre nevelés. És hát a pedagógiai intézet vezetője, aki jött velem mindig, ő mondta, hogy hát akkor most bátorítunk mindenkit, hogy válasszák, mert a családi élet a legfontosabb kérdés az életben. És nem választotta senki, egy iskola sem. És akkor kérdeztem, hogy de hát miért? És nem tudjuk, mit mondjunk. Nem tudjuk, mit tanítsunk. Hát mondom, ezért írtam ezt a könyvet, ezt a Létkérdések emberi kapcsolatok, hogy a barátság, a szeretet, a férfi, a nő, a nevelés, stb. Kérdéseiről, hogy legyen miről gondolkodni, beszélni. Azt mondja, de nincs tapasztalat, nem tudjuk, hogy kell csinálni. És bizonytalanok vagyunk. Mit mondjuk a gyerekeknek? A gyerekeknek akkor 50%-a elvált család gyermekei voltak. Most már 60-70%. Nem választották. Nem tudnak mit mondani a családról. Inkább tantárgyakat tanítunk, inkább tudományokat tanítunk, de az, hogy egy családban egy konfliktus hogy kell megoldani, hogy hogy kell bánni egymással, a nőnek a férfival, a férfinak a nővel, a gyerekekkel. Ez egy teljes bizonytalanságot jelent számukra, és ahogy úgy érzik, vagy gondolják, vagy vélik, vagy ahogy megtanulták a szüleiktől, vagy ahogy sehogy se tanulták meg, hát úgy élnek. És emlékszem rá, amikor egyszer egy, ugye itt ez a mondat azt mondja, hogy amilyennél a családfők formálják, olyan lesz a társadalom. Bementem egy iskolába, Győrbe, a szomszédunkba, és tartottam egy órát a gyerekeknek a családról, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek gyerekek ki a legfontosabb, ki a vezető, a leghangsúlyosabb személy a családban, az összetartó erő. Na, mit gondoltok, mit mondtak?
Anya.
Anya volt az első. 50% anya. Nem, 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 rosszul mondtátok. Nem ez volt az első.
Gyerek.
Gyerekek mit mondtak?
Gyerek.
Én. Ez volt a legszebb az egészben. A gyerek. Mindig azt mondták, hogy miértünk van minden. Ugye, ugye eszembe jut egy kép, Pálhegyi Ferenc könyvéből, egy ilyen dobogón áll a gyerek, így, és az anya meg az apa néznek föl rá, és hát lesik az óhaját, hogy mit mond a gyerek, és mit kell csinálni, mert a család vezetője a gyerek. Hát nagyon szomorú volt ez az első, ez a kép. Aztán a következő, mondom, és ki a második? Akkor azt mondták, hogy ez volt mondjuk 50%, és akkor a másik 49% azt mondta, hogy hát az anya. Ő intéz mindent, ő csinál mindent, ő a központ, ő a motor. És akkor feltettem az utolsó kérdést, és az apa, vagy akkor ki a harmadik? És akkor egy kislány, emlékszem rá, annyira emlékszem erre a mozdulatra, ilyen bizonytalankodva, hogy nem tudja felmerje tenni a kezét, azt mondta, hogy hát az apa. Ilyen bizonytalankodva, az apa. Az önmagáért beszélem. A férfiak elveszítették ezt a helyzetet, ezt a pozíciót, ezt a fő szerepet, ne értsetek félre. Ez nem azt jelenti, hogy ők a királyok, meg ők a vezetők, hanem az Isten rendjében, az Isten világában van egy rend, amit Isten alkotott, hogy a család fő legyen a férfi. És ez elveszett, ez a szerep a mai világban, és ezért átvették a nők és a gyerekek a vezető szerepet, és a férfiak teljességgel elbizonytalanodtak, hogy most akkor mitől férfi egy férfi, és mitől nő egy nő. Egy szerepzavar figyelhető meg a családban, és többek között ezért kell erről is beszélnünk, hogy vajon hogyan lehetne visszaállítani az isteni rendet, az isteni eredeti rendet. De még mielőtt így a személyekre lebont a néhány gondolatot szeretnék felidézni, a legelső és legfontosabb dolgot szeretném megemlíteni, hogy egy család mitől működőképes, mi jellemzi a családot, mikor egészséges. És ez ugyanolyan dolog, ugyanolyan kérdés, kedves testvéreim, mint amit a szombatiskolán vettünk, a törvény és a lényegével kapcsolatosan. Hogy a törvénynek a lényege, mi szerintetek? A szeretet. A törvény lényege a szeretet. Nem véletlenül mondja a Bibliában, a Római Levél 13. fejezetében, 8. versben Pál apostol, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem hogy egymást szeressétek. Vagy 1 Kor 16:14-ben minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Vagy más helyen mondja Pál apostol, a törvény betöltése a szeretet. Tehát ez a lényeg. Egy családnak a fenntartása, a családnak a működése ettől függ, hogy van-e ott szeretet. De nem emberi szeretet, mert az van sokféle, azt ismerjük. Van ilyen, hogy azért vagyok féltékeny rád, mert szeretlek. Mondják sokan. Pedig a szeretet himnusz azt mondja, hogy a szeretet az nem féltékeny. Tehát van emberi elképzelés, és van isteni elképzelés. A törvény lényege a szeretet, és egy családot a légköre határozza meg, hogy a lelkülete mire épül, mit sugároz, ezt a szeretetet vagy nem. Ezzel kapcsolatban írja Ellen White a család légkörével kapcsolatban a 250. oldalon a következő mondatokat, előtte még bocsánat, a 269. oldalról idézek egy gondolatot, igen, itt van. A szülők mindenek előtt vegyék körül gyermekeiket a vidámság, udvariasság és a szeretet légkörével. Abban a családban, ahol szeretet honol, és ahol az kifejezése is jut, pillantásban, szavakban és tettekben, az angyalok is örömmel éreztetik jelenlétüket. Tehát a szeretet légköre, az udvariasság, a vidámság, ami kifejeződik szavakban, pillantásokban és cselekedetekben. Tehát ahol nem titkolják fel el. Én is a gyermekeknek készülök írni egy üzenetet, hogy fejezd ki a szeretetedet a szüleid iránt, a testvéreid iránt. Nagyon sokan nem tudják kifejezni. Volt egy lány, már 34-35 éves volt, amikor beszélgettünk vele, és azt mondta, hogy amikor úgy megöleltük Zsuzsával, amikor találkoztunk, és olyan furcsa eltolva bennünket, hogy láttuk, hogy zavarban van, és nem értettük, hogy miért, és azt mondta, hogy mi nem szoktuk egymást a szüleimmel megölelni. Meg megpuszíltuk, és akkor azt mondta, hogy nem szoktuk megpuszilni egymást. Ne vicceljél. Így nőttél fel, hogy nem szoktátok megpuszilni, nem megölelni egymást. Ez olyan furcsa, nem? Tehát a szeretetet kifejezni, hogy valamikor egy gyermek vagy egy házastárs nem tudja kimondani a másiknak, hogy szeretlek. Képtelen. A Homberger is írta a könyvében, hogy az ő apukája, anyukája nem mondták egymásnak, hogy szeretlek, és őnek is sem mondták, és ő sem mondta nekik. És aztán, amikor megtért, akkor az Isten felhívta a figyelmét, hogy menj haza, és mondd az apukádnak és anyukádnak, hogy szeretlek. És akkor felnőtt korában, mint a 40 éves korában mondta először ki a szüleinek, hogy szeretlek. Tessék?
És öleld meg.
És öleld meg, igen. És öleld meg, és ennyi. Hát kedves testvéreim, látjátok, nagyon lényeges dolog, hogy ez a légkör legyen kifejezve is, megmutatva, hogy szeretjük egymást. Az így teremtett légkör olyan lesz a gyermekeknek, mint a levegő és a napfény a növényvilágnak, a testi és lelki egészség forrása. Ez a szeretet az egészség forrása. És legyetek kedvesek és türelmesek, tanítsátok erre gyermekeiteket, ápoljátok a család életét derűssé tevő összes kegyelmi ajándékot. Tehát nagyon érdekes, és figyeljétek meg, hogy ezeknek a nagy része, ezek nem is szavakban jut kifejezésre, hanem ugye ezt a pszichológia így mondja, hogy nonverbális, nem szavakban kifejezett gesztusok, pillantások, simogatások, légkör, egy hangulat uralja a családot, ami olyan meghatározó lehet. Aztán a másik dolog, amit szeretnék felidézni, házastársaknak szól elsősorban, tehát a férjnek és a feleségnek, de természetesen mindenkire vonatkozik, aki családban él, a következőt írja. Azt mondja, amikor ugye a férj és a feleség megismerik egymást egyre jobban, és aztán olyan oldala is kiderül a másiknak, ami addig nem volt ismert, így írja, sokszor felfedeznek egymásban addig nem is gyanított gyengeségeket és fogyatékosságokat, de azok a szívek, amelyeket a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott értékeket is. Igyekezzék mindenki inkább a nagyszerű tulajdonságokat felfedezni, mint sem a fogyatékosságokat. Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, hogy mi bontakozik ki előttünk a másikból. Milyen érdekes, nem? Azt írja itt Ellen White, hogy a látásmódod ne a másik fogyatékosságára irányuljon, és annak a kiboncolására és a minden részletére kiterjedő vizsgálgatására, mert lehet vizsgálgatni. Lehet vizsgálgatni. Hogy a másikban mi a probléma, mi a nem tetszik, mi a rossz, mi a taszító, stb. Mit kéne változtatnia, ezt nagyon jól el tudjuk mondani, közösségi szinten is. De azt mondja, hanem inkább vedd észre a nem látott értékeket is. És inkább azokat fejezd ki. És azt mondja, hogy mindenki igyekezik a nagyszerű tulajdonságokat felfedezni, mint a fogyatékosságokat, és sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, mi bontakozik ki előttünk a másikból. Hát nagyon elgondolkodható. Ha mondjuk én türelmetlen vagyok, és ideges vagyok. Nehéz kitalálni, hogy mi lesz a következménye a másikból. Hát valószínűleg ő is türelmetlen lesz velem, ha más nem oda mondja hozzám, hogy már megint miért vagy ilyen türelmetlen, vagy ideges. Hagyj engem békén azért meg azért, mert te, ismerjük, nem is kell végigmondani, ugye? Tudjuk pontosan, mi lesz. Tehát ami belőlem jön, az jön elő a másikból is. És sokszor a saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, hogy mi bontakozik ki előttünk a másikból. És épp ezért, amiről a törvénynél is beszélgettünk, testvéreim, itt a szombatiskolán, annyira fontos, hogy hogyan viszonyulunk mi Krisztushoz. Hogyha mi Krisztuson keresztül szemléljük a társunkat, és az ő kereszt áldozatán keresztül nézem az ő lényét és magatartását, és látom azt, hogy Jézus ő érte az életét adta, hogy őt jobbá tegye, helyette szenvedek, akkor talán én is másképpen nézek a másikra, hogy ő belőle a jót szeretném kihozni, hogy szeretném a Krisztusi szolgálat jegyében megváltoztatni, jó értelemben segíteni, bátorítani. Ez rendkívül fontos dolog. Sokan gyengeségnek tartják a szeretet kifejezését, és tartózkodásukkal taszítanak másokat. Ez a lelkület elzárja a megértés útját. A társ utáni vágy és a nemes érzések elfolytása esetén elsorvadnak ezek az érzések. Hát ha valamit nem gyakorlunk, ha valamit nem edzünk, a szeretet kifejezését és a bátorítást, akkor ezek ugye elsorvadnak. A szív pedig üres lesz és hideg. Végidő jele, a szeretet sokakban meghidegül. Őrizkedjünk ettől a hibától. A szeretet nem él sokáig, ha nem jut kifejezésre. Ne engedd, hogy annak a szíve, akivel sorsodat összekötötted, hiába sóvárogjon kedvesség és együttérzés után. Minden módon bátorítsátok egymást az élet harcaiban. Legyen gondotok egymás boldogságának elősegítésére. Szeressétek egymást, és legyetek türelmesek egymáshoz. Nagyon meghatározó, egyértelmű szavak. Kérlek benneteket, kedves testvéreim, nyissátok ki a Bibliátokat az Efezusi Levél 4. fejezeténél. Az Efezusi Levél 4. fejezetének az első 4 versét olvassuk el közösen. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatástoknak is egy reménységben, elhivatásotoknak is egy reménységben hivatatok is el. Eddig olvasom. A Jóisten bennünket elhívott az ő szolgálatára. És azt mondja, hogy ebben a szolgálatban, mint ahogy Jézus is szenvedett embertársaiért, és az ő értük való megmentésért, ti is teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel szenvedjétek el egymás szeretetben. Testvéreim, az emberi természetünk megmarad a halálunkig, és ez előtör. Szépíthetjük, magyarázhatjuk, de nem romantikus regényben élünk, hanem a valóságban szenvedünk egymástól. Nem? Szenvedünk egymástól. Ezt írja a Biblia, de ha alázattal, és szelídséggel, és hosszú töréssel hordozzuk, szeretetben, akkor valahogy mégis más lesz az egész. És azt mondja, többször is elmondja, hogy az egységet őrizzétek meg. Ahogy az Atya és a Fiú és a Szentlélek egyek, szeretetben, így legyen egy a férj a feleséggel, a gyermek a szülőkkel, legyenek egyek. És igyekezvén megtartani a lélek egységét. Az Isten szeretete, az Isten lelkének az egysége az valami különleges, titokzatos, Istentől eredő békét sugároz ránk. És aztán, ha bennünk van, akkor a másikra is. Én is számtalanszor kerültem olyan helyzetben, hogy látom a másiknak a békétlenségét, a feszültségét, a mondjuk kiborulását valakinek. És ha bennem nincs béke, akkor mi fog történni? Az, amit elmondtam, ami benne van, az fogja kihozni belőlem is. De ha béke van, és Krisztusi szeretet van bennem, és érzem az összekötetést, akkor rögtön mondja Jézus, bátorítsd, emeld fel, légy megértő, ne vádold most. Most inkább légy süket arra, amit mond negatív dolgod, ugye? És akkor a másikban mi fog kibontakozni? A másikból mi fog kibontakozni?
Ez a légkör.
Ami bennem van.
Igen,
akkor ő is azt fogja mondani, hogy hát nincs háború? Most nem kapom meg azért, ami, hogy viselkedem? Hanem bátorít, és akkor ő is kezd felemelkedni, és ő is kezd átlényegülni. Az egység, a szeretet, az alázat. Ez tud bennünket megemelni. Ez a mi elhivatásunk, testvéreim, hatalmas ajándék. Inkább kinyújtsatok szeretetet, mint követeljetek szeretetet. Ápoljátok azt magatokban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássatok meg egymás jó tulajdonságait. Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad. Megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít, és maga a szeretet is fokozódik, miközben nem esett célokra sarkal. Micsoda szava? Kedves asszonyok! Tudjátok, miért olyan bátortalanok sokszor a férj uratok? Meg a férfi ember? Meg miért háttérbe húzódó? Meg miért bizonytalan? Meg tudjátok mondani vajon? Hát ez nem volt bátorító. Mert nem kapnak bátorítást. Elismerést. Furcsa módon szükségük van rá. És ezt nem én találtam ki, hanem Ellen White írja. Azt mondja, hogy a férfi a nőnek egy női lét akkor sikeres, hogyha a férfit, akivel Isten összekötötte az életét, bátorítja. Bátorítja. És a jellemfejlődése segíti. És elismeri az értékeit. És bátorítja. Erre van szükségünk nekünk férfiaknak. Amennyiben egy férfi nem kapja ezt meg, bizonytalan lesz. És nem fogja betölteni a család főszerepét. Ha azt fogja hallgatni mindig a feleségét, hogy ez se jó, az se jó, ez sem működik, az sem működik, ez sem lehet, így be, ez sem, stb. Akkor a férfi azt mondja, úgy sem vagyok jó. A házassággondozó táborunkban azt mondta, emlékszem, Frend Laci, hogy így egyszerűen nem vagyok oké a feleségemnek. Úgy sem tudok oké lenni, akkor meg minek gyötörjem magamat. Mindig fog valami. Mint hogy megcsináltam ezt, és várja, hogy na most. Az még mindig csöpög. Ezért nem kell megcsinálni. Mert hogyha még mindig csöpög, de ez már rendben van, akkor minek csináljam? Mindig fogsz valami problémát találni. Mert negatívra van beállítva a látásmódod. És itt van az, hogy gyorsan lásd meg a másik jó tulajdonságát, és azt, hogy értékelnek. Örömet ad, megbecsülést, és a tökéletesség elérésére bátorít. Különben a nőknek is van erre szükségük, kedves férfi társaim, nem mintha csak a férfinak ez különösképpen nagy igénye. De persze aztán a férfiakat sem kell félteni, hogy őnekik pedig a nagy kötelességük, amit így mond Ellen White a Boldog Otthon című könyvében, hogy egy férfi lét akkor sikeres, akkor érte el a célját, hogyha a nőnek, a szívének leggyengédebb érzéseit fel tudja ébreszteni, és fent tudja tartani. Ez pedig csak szeretettel lehet, ami a figyelmesség, a kedves szavak, az elismerés, az értékelés. Sok nőtől hallottam, hogy megcsinálnék én mindent örömmel, csak legalább ismerni el, legalább értékelni, hogy megfőzök, kimosok, takarítok, hogy ezt csinálom, azt csinálom, gyerekek, ügyek, legalább értékelni. Most is van egy fiatal házaspárral kapcsolatunk, ahol állandóan ezt mondja el a feleség, hogy mindig valami, hazajön a férj, és más se mond, hogy ez se jó, az miért úgy van, miért oda tetted, miért pazaroltad, ez az étel megrohadt a hűtőben. Egész nap otthon gürizett. és csinálta a dolgokat, ugye? És nem ismeri el a férfi az értékeit. Hát ez a férfi nem fogja a szívének a leggyengébb érzéseit felébreszteni, hanem kicsit másfajta érzéseket fog felébreszteni, ugye? De ha hazajönne és elismerni az értékeit, és bátorítaná őt, és szeretettel körbevenni, és kimutatná szeretetét, és hozna neki kedvességeket, és ajándékokat, és figyelmességeket. Kedves férfi társaim, nagyon merész dolgot kérek tőletek. Legyen ez a vizsga számunkra. Kérdezzük meg a feleségünket az este csendjében, kedvesem, a mai napon fel tudtam ébreszteni a szíved leggyengédebb érzéseit. És várjuk meg a válaszát. És amikor válaszol, akkor azt ne úgy fogjuk fel, hogy na megint nem sikerült, hanem legyen ez a célunk, hogy egyik este, aztán majd több este is azt mondja, kedvesem, ma felébresztettem. És ma sikerül. És ezzel kapcsolatban még egy gyakorlati tanácsot hagy mutassak nektek, vagy hagy jelezzem, hogy mind a két társnak, a férfinak és a feleségnek is nagyon fontos figyelni a másik megnyilvánulásaira, szavaira, mert hogyha valaki bennem, vagy benned, a házastársad, aki veled él, aki a legszorosabb kapcsolat, ott nem lehet alkoskodni, az egy tiszta helyzet, ott az emberi természet megmutatkozik, nem úgy, mint szombaton, ugye fehérinkben, nyakkendőben eljövünk, és kedvesen szólunk egymáshoz, és akkor azt mondja a másik, hogy kritikát mond, valamilyen kritikát, és ezt sokszor elmondja. Szerintetek ez mit jelez? Az egyik fél a másiknak rendszeresen elmond valamit, és tegyük fel a kérdést magunknak, mi az, amit a te házastársad vagy társad a legtöbbször mond neked kritikát? Ez arra a házastársra nézve, aki a kritikát mondja, mire utal, fel tudjuk fedezni? Aki mondja, annak mire utal az ő lényében, mi a probléma? Igen, de miért elégedetlen? Mert abban a dologban ő hiányt él át. Ezt kell meglátni. Értitek? Nem azt kell meglátni, hogy engem kritizál, hanem ezt kell meglátni, ő neki ez a probléma valami oknál fogva, mivel már 100-szor elmondta, vagy 5000-szer, neki ez a problémája. És én akarok-e ezen segíteni, vagy nem? Ez a kérdés. És rám nézve pedig, hogyha nekem mondja, akkor nekem is fel kell tennem a kérdést, hogy csak talán nem valami olyan jellemfogyatékosságomat világítja meg, rajta keresztül a Jóisten, amin talán változtatnom kéne. Nem? Csak miért nem változhatok? Miért kell neki ezerszer elmondania? Mert ragaszkodom hozzá, mert nem rendeztem le, mert esetleg bűnöm kötődik hozzá, vagy valami önzésem. Testvéreim, az egyik legnagyobb ajándék és a jellemlevelésnek az egyik legnagyobb kiváltsága a családi élet és a házassági lét, vagy írja Ellen White, mert a jellemfejlődésre ez ad a legnagyobb lehetőséget. Miért? Mert ránk olvassák a bűneinket. Mert néven nevezik a problémáinkat. Mert kimondják, nem szépítve, kimondja. Mint ahogy gyerekekkel vagyok együtt, nagyon sokszor, nagyon szeretem a gyerekeket, és ezt ők is megérzik, és ők is szeretnek. Egy gyerek jelenlétével szerintetek egy jellemfogyatékosságom rejtve marad egy hosszú ideig? A legelső dolga, ez ugye nem jellemfogyatékosságom, azt mondja, hogy Attila bácsi, miért nem nőnek neked a hajad? Ugye? Nem tudom, látok, de hát nem látod, hogy van hajad. Nem mondhatom, na helyette itt nő. Próbálok valamiket mondani. De a gyerek néven nevezi, de ez egy külső dolog. De a problémámat is néven nevezi. Tanítottam gyereket 30 évig, ők pillanatokon belül néven nevezik. Tehát magyarul ez egy lehetőség a jelenfejlődésre. Neked is, testvérem. Ne úgy fogd fel, hogy már megint piszkál téged a házastársad, hanem tedd fel a kérdést. Mi itt a probléma? Miért mondja 10 éve, 20 éve, 30 éve, vagy 5 éve? Mert oka van. Egy lehetőség a javításra. Szóval ezek érdekes dolgok, de még egy dolgot talán megemlítek, amit Ellen White is hangsúlyoz, hogy mivel a család egy szent egységet alkot Isten szemében, nincs joga oda illetéktelennek betekinteni és bemenni. Ez nagyon fontos. Így írja. Minden családot szent kör övez, amelyet töretlenül meg kell őrizni, ebbe a szent körbe senki másnak nincs joga belépni, se a férj, se a feleség, ne részesítsen senki mást abban a bizalomban, amelyet csak is egymásnak tartoznak. Nem kis dolog. Én láttam, sőt magam is beleestem ebbe a hibába a régi életemben, hogy beengedtem a családba egy harmadik szemét. Most már nem olyan értelemben, hogy hármas, tudjátok, a szerelmi háromszög értelmében, hanem lelki értelemben beengedtem egy testvért. Mármint az illet, a volt feleségemnek a testvérét. És szépen tönkre ment minden. De sok ilyet láttam. Hogy valaki, nem az a baj, hogy valaki valakihez költözik, mondjuk családhoz, vagy velük együtt élnek, hanem lelkileg beengedik oda. Értitek? Beengedik az ügyeikbe, problémáikba, a hibáikba. Mivel pont ez egy nagyon érzékeny kör, képzeljétek el, hogy egy óvodában történt, mesélték az óvónők, hogy a kisgyerek meséli el az óvodában, hogy az apu miket csinál otthon. És röhög az egész, bocsánat, ez volt. Nevet az egész óvónői kör, mert az apu miket csinál otthon. Átlépi a szent kört. Persze ő még gyerek, de a szülőknek tanítania kéne az, hogy kisfiam, kislányom, ami otthonunkban történik, ez a mi ügyünk, ez a mi világunk, ezt nem szabad kivinni. És nekünk felnőtteknek is meg kell tanulnunk, hogy nem szabad a családban történt dolgokat kivinni. Ellen White azt írja a Nagy Otthon Lányomán című könyvében, a férj hibái a feleség számára a sír. És a feleség hibái a férj számára a sír. Tehát beszéljék meg együtt, de ezt ne vigyék ki a világba. És ne vigyék ki a világba. Intézzék el otthon. Természetesen tudom nagyon jól, hogy vannak esetek, amikor a dolgok odáig fajulnak, hogy már szükség van külső segítségre, de ilyenkor egy olyan bizalmi helyzet kell, hogy legyen, hogy vagy egy lelkész, vagy egy barát, vagy valaki, aki tud ténylegesen segíteni, azzal meg lehet osztani a problémákat, de alapvetően ez kell, hogy jellemezze a családot, hogy ez egy szent kör, amit nem lehet büntetlenül átlépni. És aztán nagyon sok mindent lehetne elmondani, talán épp így látom az időt is, hogy nagyon halad az időm. Talán annyit említenék meg, hogy az asszonyokra és a férfiakra nézve is nagyon-nagyon gyakorlati tanácsokat ad ez a pár fejezet itt. Ezekben nem kívánok belemenni, csak talán jelzem pár mondattal azt, hogy az asszonynak például azt mondja, hogy rendkívül fontos a gondolkodásmódja, az életmódja, a gyermekekhez való viszonya, a család egészsége, mert ez meghatározó. Fizikailag a családra nézve, lelkileg pedig az asszonynak a lelkülete határozó meg. Például így mondja, legyen mindig vidám, elégedett és boldog. Legyen mindig vidám, elégedett és boldog. Na hát egy nő, hogy legyen ilyen? Kedves asszonytársaim, ugye kérdezitek, hogy lehetne mindig ilyen? Azt mondja, először megmondja az indokot, mert hogyha vidám, elégedett és boldog, ezzel elősegíti a családi boldogságot. A légkör, amit kisugároz, ilyen jellegű. És ez ragályos, jó értelembe véve is, mert ez a légkör, ez olyan jó légkör, és észrevettem ilyen családokban, hogy az egész család mindig az anya körül sompolyog, ugye? Itt a konyhában, amikor tevékenykedik, akkor a férj is, meg a gyerekek is mindig ott, hogy az anya körébe akarnak lenni. Miért? Mert melegséget, kedvességet, otthonosságot, vidámságot, derűs sugároz, bizalmat, bátorítást, el lehet neki mindent mondani, ő jó, reagál, ő kedves. Mitől lesz egy nő ilyen? Hát a férjnek is kell valamit csinálni, minden bizonnyal, mert azt mondja itt Ellen White, milyen jól tudod, látod, mint hogy ahhoz, hogy ilyen legyen, a férjnek a megértésége, hűséges szeretetével kell cselekednie, és ha azt akarja, hogy az asszonya mindig üdei és vidám és legyen is a család napsugara, segítsen neki terheit hordozni. Nem bonyolult a dolog. Vegye le a terheket, ossza meg, ezáltal még jobban fokozza a feleségében a szeretetnek a kimélyülését, mert látja, hogy a férje Férjének fontos, gyakorlati módon fontos. Oda megy és elmosogat. Besegít a takarításban, mosásban, vagy amiben éppen szükség van. És ez kisugárzik rá visszajelzésként, hogy szeret. Ez azt jelenti. Gyakorlati módon szeret. A szeretet cselekvő törődés annak életével, akit vagy amit szeretünk, mondja Erik Fromm a szeretet művészetében. Nem elméleti a szeretet. A szeretet az kézzelfogható. Jézus kezébe szegezték a szegeket. Ez eléggé gyakorlati dolog. Ez nem elmélet. A mugurva, önző, erőszakos férje és apa nem csak saját maga boldogtalan, de rossz kedvre hangolja otthon a minden lakóját is. Ennek gyümölcse a felesége süggettségében, betegeskedésében és gyermekeinek saját visszataszító természetében le is fogja aratni. Mondjuk szomorú kép. Apa. Az apának óriási jelentősége van. Sajnos látjuk, itt a legnagyobb probléma. A bizonyságtételek szerint a férfi szerepe azért rendkívül fontos, mert pillanat 272, itt kell lennie. Igen. Az apa szerepe az, amit így mond a Biblia, hogy gondot visel az ő háza népéről. Tehát egy vezető szerep, egy gondviselő szerep. Hogy vezeti, jól vezeti az ő háza népét, mondja az ige, tehát vezető. De egy igazi jó vezető, még a világi vállalkozásokban is látjuk milyen, hogy felügyelete van, de gondoskodása is az alkalmazottairól, vagy akik a keze alatt vannak, mert az ő vállalkozása is akkor sikeres, hogyha az ő alkalmazottai jól érzik magukat. Japánban ezt felfedezték, ezért családi vállalkozásokat csinálnak, és figyel a vezető, hogy annak a munkatársának vagy alkalmazottjának a családi élete rendben legyen. Hogy tudjon elmenni évente üdülni, ha kell, ő fizeti az üdülését. Hogy tudjon elmenni sportolni, értitek? Hogy legyen egészséges. Hogy figyeljen mindenre. Tehát egy jó vezető az ezt teszi. De a legfontosabb vezetés a lelki vezetés. Az, hogy ez a szent légkör meglegyen, és még az asszonyoknál nem mondtam, de nagyon fontosnak érzem. Homberger úgy biztosította a feleségének a lelki töltődést, hogy minden reggel azt mondta, kedvesem, a reggelit én csinálom meg, a felkelés után reggel 7-től 8-ig a tiéd a szabad idő a szobában, vagy a fürdőben, ahol akarsz. Légy a jó Istennel. Vedd elő az igét. Szabad vagy. Leveszem a terhet rólad, és én készítem el a reggelit, és én találok fel. Te éld a lelki életedet, hogy el tudj nyerni azt a lelki szintet, hogy a család fénye lehessél. Tehát az asszonynak is össze kell kötődnie Krisztussal, különben soha nem fog ilyen légkört árasztani. A személyes ima élete és Isten igével való találkozása nélkül nem lesz ilyen asszony. És ezért a férfi, ha bölcs, akkor azt mondja, hogy te, kedvesem, most semmi más dolgod nincsen, csak a Jóistennel legyél. Kapsz időt erre, nyugodtan, és én tehermentesítelek ez alatt az idő alatt. Bizonyos értelemben az apa a család papja, aki reggeli és esti áldozatát a családi oltára helyezi, de a feleség és a gyermek is imádkozzanak vele, és együtt dicsőítsék Istent énekkel. Mielőtt az apa reggel dolgozni indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és Isten előtt leborulva bízza őket mennyei atya gondjaira. A napi gondok elmúltával pedig hálaimával és dicsőítő énekkel köszönje meg együtt a család, hogy a nap folyamán Isten gondot visel róluk. Számtalan válságba jutott házassággal találkoztunk testvéreink körében, nem világi házasságban, és minden alkalommal megkérdeztem, családi oltár, együtt ima, igetkutatás, minden esetben azt mondták, hogy?
Nincs.
Nincs. Akkor miért csodálkoztok, hogy el fogtok válni? Hogy tönkre megy a házasságotok? Miért csodálkoztok? És akkor a férfiak mondanak, amit mondanak, te vagy a család vezetője. Na de hát, ha ő nem akarja. Hát nem érted, hogy neked kell kezdeményezni? Hát te vagy a vezető. Egy vezetőnek kell vezet. De hát ilyen, de hát akkor is te vagy a vezető. Értitek? Hát a férfi elsődlegesen a felelős ezekért a dolgokért. És te, kedves férfi társaim, ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy tudjunk ebben példát mutatni és előjárni, hogy mi figyeljünk erre, hogy valóban a családnak a papjai legyünk. Minden értelemben. Hát nagyon sok mindent lehetne még elmondani, de talán ez volt a legfontosabb. A nevelés célja pedig, és a gyerekekkel kapcsolatban pedig, hát ugye, olyan szépen mondja Ellen White, hogy az igét idézve Lukács evangéliumában, hogy a gyermeki létnek a célja, hogy megvidámítsa a szüleit. Hogy lesz erre a szüleidnek a megvidámítója, ahogy olvasok ott a születéstörténetben. És hogy egy gyermek vidám legyen, ezt a szülők erre tanítania kell, hogy önzetlen legyen, hogy segítőkész legyen, hogy meg tudják dicsérni és kapjon visszajelzéseket. De aztán az együttmunkálkodás is nagyon fontos. Számos családnál látjuk, ahol csúsznak el a dolgok, hogy nem vonják be a gyerekeket kicsi koruktól kezdve a mosogatásba, a főzésbe, a takarításba, a kertészetbe, és nem akarok mindent elmondani, mert mindenhol ott szeretnének lenni egy kicsit, a természetükből fakadóan lábatlankodni. Na de egy anyának, ugye hát sokszor kétszer annyi időbe kerül megcsinálva a gyerekkel együtt valamit, mint anélkül. Azt mondja, mint egy apa is, ismerünk egy kisfiút, aki nem adta oda az apa neki a fűnyírót, meg nem segítette a házkörüli munkákban, mert ügyetlen, csak láb alatt van, és a gyerek aztán, mire kamasz lett, az történt, hogy már nem szeret csinálni semmit. Akkor már hívná az apja, mert van ereje, meg a esze is, meg ügyessége, de akkor már utálja a munkát. És ő vitte ebbe a helyzetbe bele, mert nem segítette abban, hogy ott legyen mellette mindenhol. Tehát nem avatta be a munkaközösségbe, a családi élet munkaközösségébe, pedig az együttlétet is jelent, helyzetek megoldását, gyakorlati ismereteket, életszerű helyzeteket, és mégis együttlétet és örömet. Így írja Ellen White. A gyermekeknek, épp úgy, mint a szülőknek, fontos feladataik vannak a családban. Tudniuk kell, hogy ők is annak a családi munkaközösségnek részei, amelyben táplálják, ruházzák, szeretik és segítik őket. Ezt sok jótéteményt úgy visszahozhatják, hogy hordozzák a család terheinek reáljuk eső részét, és a lehető legtöbb boldogságot viszik abba a családba, amelyeknek ők is a tagjai. És a cél? Egy családnak nem az a célja, hogy önmagába zárkózzon, és önmagában egy zárt egységet alkosson, és ne az legyen, mint számtalan esetben hallottam, a családom érdekel és semmi más. Az én családom és semmi más, engem több nem érdekel, sem a társadalom nem érdekel, sem az egyház nem érdekel, az én családom és senki. Ez önzés. Mert azt az értéket, azt a kincset, amit mi kaptunk a családban, azt ki kell vinnünk. Vagy írja többször is, hogy legyen a megkísértett fiataloknak a menedéke a mi családom. Mi és Zsuzsámmal megtisztelve érezzük magunkat, hogy sokszor eljönnek hozzánk fiatalok többen is, vagy ilyen kis ifi kört is tartunk, ahol a fiatalok, akik ott vannak az egyetemen, meg a főiskolán, meg munkahelyen, megkísértett helyzetekben vannak, és szeretnének valahova tartozni, mert távol vannak az otthonuktól, és akkor azt mondhatjuk, hogy gyertek hozzánk. És akkor ott beszélgetünk, imádkozunk együtt, beszélgetünk, és feloldjuk a feszültségeket, és többször elmondták, és nagyon jól esik, hogy olyan érzésük van, mintha ez a második otthonuk lenne, hogyha eljönnek hozzánk. Tehát ti is legyetek nyitottak, ez is megmutatja a ti otthonatoknak a nyitottságát, hogy olyan mennek-e hozzátok bajba, szükségbe jutott emberek személyesen be a te asztalodhoz, a szobádba, ha kell aludni. Ezek nagy kérdések. Mennyire zárt a mi otthonunk, vagy nyitott? És az utolsó gondolat, a gyermekeknek nevelése és a családi életnek a célja a másokért való szolgálat, a misszió munka. Így írja Ellen White. Az igazi nevelés misszionárisi képzés. Isten misszionárisra hívta el minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az lenne a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a szolgálatra. És mivel minden tudomány közül a legfontosabb a lélekmentés tudománya, de egyben legszebb munka is. Tanítani a gyerekeket arra, mint ahogy látjuk sok esetben, hogyha elmegy az iskolába, akkor az lenne a legfőbb célja, hogy az ő hitéről, szeretetéről, többletéről bizonságot tegyen. Egyik alkalommal voltunk egy családnál Rászkevén, mentek a gyerekek iskolába, gyönyörű pillanat volt. Az apa már elment, ha nincs apa, akkor ki a helyettes? Az anya. De az anya körbeült, letérdeltek együtt a gyerekek, négy gyermek és az édesanyja, és mi is ott voltunk, mi is velük együtt letérdeltünk, és akkor megkérdezte, mivel ott volt a legnagyobb fiú is, 15 éves, édesanyja mondta, hogy akkor most akkor ki imádkozik, és akkor ránéztünk, és most ő pótolta az apát, és ő imádkozott. Hát testvéreim, ezt az imát, ezt le kellett volna, fel kellett volna venni. Az a mély, bensőséges nyugalommal és békével, ahogy megszólította a Jóistent, ez a fiú, 15 éves. És kérte, hogy jó példák lehessünk az iskolába. Hogy be tudjuk mutatni Krisztus szeretetét. És olyan szavakkal fogalmazta meg, hogy értem, mert még ilyet nem hallottam egy 15 éves gyerek szájában. Hogy így imádkozik. És szent komolysággal. Látszott, hogy tükröződik rajta az apjának a szent komolysága. Odaszállása az Isten iránt. Hogy egy célja az iskolai menetnek, hogy becsületesen tanuljunk, hogy lehessünk példák, hogy téged tudjunk tükrözni Istenünk. És így mentek iskolába el. Hát én is úgy mentem aznap a munkánkra, hogy mondtam, hát ez egy otthon. Itt ez egy otthon, ahol így működnek a dolgok. Ez csodálatos. Működjön így a te otthonod is, kedves testvérem. A drága gyermekeitekkel. És őket azért kaptátok, mert az Isten országának, polgárainak tekinti Jézus. És így neveljük, ami fejlődjünk a családi életünkben, kedves testvéreim, én szívemélyéből kívánom, hogy ezek a gondolatok, amelyek nem emberi gondolatok, az Isten világába jönnek felénk, megváltoztassák a családi életünket, segítsenek nekünk jobbá válni, és ezáltal a legnagyobb dolgot végezzük, amit ez a Földön csak lehet, mert azt így jelen vált, hogy egy jó működő család a legnagyobb bizonysága Krisztus szeretetének. És egy jó működő család a legnagyobb misszionárius. És mi Jézus eljövetelére készülünk. És embereket szeretnénk megszólítani, és hova jönnek majd legszívesebben? A mi otthonunkba. Egy gyülekezetnek is, testvéreim, akkor van sikere, akkor működik jól, ha családias közösségedben. Ezért a megagyülekezeteknek és a nagygyülekezeteknek nincs jövőjük. Előre le lehet írni, nincs értelmük, nincs jövőjük. 10-20-as, maximum 30-as főnyi gyülekezeteket kéne teremteni, vagy létrehozni. A nagyokat pedig megszüntetni. Nincs létjogosultságuk az isteni mérték szerint, csak a kis közösségeknek. Mert ott még kialakulhat valami családias közösség, de 200-300 ember között, hát ez képtelenség, ilyen nincs. De még 50 ember között sem, már nem működik. A Jóisten azt szeretné, hogy a ti gyülekezetek itt Fehérvárcsurgon egy családias, meleg fészek legyen, ahová örömmel bejönnek a fiatalok, a gyerekek. Mi voltunk egy másik közösségnek egy gyülekezetében, egy baptista közösségben, és megdöbbenve láttuk, hogy 20 évesek vannak, nem egy és nem kettő, hanem 10-es, 20-as nagyságrendben. Kábítószerből megtért fiatal tett bizonyságot. Egy nagy karrierből kilépő lány tett bizonyságot. Egy alkoholista, sátánista világból jött fiú tett bizonyságot, hogy hogy tért meg. És én mondtam Zsuzsának, ezek 20 éves fiatalok. Hol vannak a mi köreinkből a 20 éves fiatalok? Otthon érzik. És megkérdeztem őket, hogy hogyan, és mind. És azt mondták, itt otthon érzik magukat. Ide hazajönnek. Tehát van mit fejlődnünk, van mit kérnünk a Jóistentől, hogy alakuljunk át. Adjon nektek a Jóisten ehhez erőt és bátorságot, hogy megtegyétek a szükséges lépéseket. Amen. Mennyei Atyánk, amikor a családi életről tanítasz bennünket, mindannyiunk lelkében azt a legmélyebb gyökeret éleszted fel, amire vágyunk. Egy békességes, örömteli, kiegyensúlyozott családi életre, ami a mennyei otthonnak a tükörképe. Hiszen így tanultuk, Istenünk, hogy az Édent hozza le a földre egy kiegyensúlyozott családi élet. Urunk, bűnbánó szívvel valljuk meg neked, hogy rengeteget vétettünk ezen a téren. Kérünk, Istenünk, bocsáss meg nékünk, add, hogy mindannyian személy szerint át tudjuk gondolni a mi vétkeinket és hibáinkat és bűneinket. És adj Istenünk bűnfelismerést és bűnbánatot, hogy meg tudjunk ezektől szabadulni. És add Istenünk, hogy döntések szülessenek a mi szívünkben arra nézve, hogy a magunk szerepét legyünk bár férfiak és nők vagy gyermekek, be tudjuk tölteni. Istenünk, add, hogy a lényektől ne térjünk el, a te szeretetettől, a te igazságodtól, a te mennyei vezetésedtől. Add Istenünk, hogy megvalósulhasson a mi életünkben az igazi család képe. és valósága. Hogy be tudja tölteni azt a szerepét, amire te szántad, hogy boldogíts általa bennünket, másrészt pedig mi is boldogíthassunk általa más embereket. Hogy így tudjuk betölteni a mi küldetésünket. Jézusunk nevében. Amen.